the night. For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told my heart, let love grow.
Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Mi azért vagyunk, mert mást akartunk. Másképp gondolkodni, másképp szólni, másképpen megszólítani. Egyetlen tett is életben tart minket, egyetlen százalék is. Ne hagyd a hangunkat elhallgattatni. Kérünk, add nekünk 1%-ot, hogy szólhassunk. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43.
Jó napot, jó estét kívánok! A mai Demokrácia Most című műsort elindítjuk, elkezdjük. A vendégem a Fürkész Innovatív Általános Iskola egyik alapítója, Berecz Zoltán. Szerbusz, szeretettel köszöntelek itt a otthonunkban.
Köszönöm a meghívást, jó estét hallgatóknak!
Mikor olvastam egyszer töredékesen valami, futólag valami kis szöveget, az nagyon megragadott, és az előzetesben itt beszélgetünk, éppen mondtam, hogy én pedagógia vagy ilyen iskolaügyben egy kicsit érdeklődő vagyok talán az átlagnál, bár hát voltak gyerekeim, meg most már vannak unokáim, akik az iskolával folyamatosan, az intézményi kapcsolatunk az ilyen, most az unokákon keresztül már. De szóval, hogy az iskola, az oktatás, a pedagógia az mindig is érdekelt, bár közösségi munka, amiben eredetileg foglalkozom, annak ez egy része csak. Na, tehát egy nagyon izgalmas volt, mikor először valamit láttam, még az is lehet, hogy a tévében egy kis riport részlet volt, és akkor határoztam el, hogy megkereslek, meghívlak, és akkor ez most létrejött. Fürkész Innovatív Általános Iskola. Egyrészt milyen működtetésű ez, valamilyen non-profit szervezeti keretben működik, vagy milyen keretben az iskolát, vagy állami általános iskola részként?
Uh-huh. Hát a köznyelvben ezt úgy mondjuk, hogy magániskola vagyunk.
Aha.
Azért működünk ilyen formában, mert mi magánszemélyként döntöttünk úgy, hogy szeretnénk egy iskolát alapítani, és akkor ezt ugye ilyen formában lehet, egy magániskolának lehet fenntartója egyébként egy magánszemély is, általában alapítványok, nálunk egy non-profit Kft. Van az iskola mögött, uh-huh. És akkor ugye hivatalosan ez úgy van, hogy magát a közfeladatot mi átvállaljuk, csak ugye nem az állam a Klebersberg a fenntartó, hanem van mögötte egy non-profit fenntartó. Egyébként non-profit módon lehet ezt művelni.
Sok tekintetben rokonvonás a Civil Rádióval a küzdelmünk, meg a lehetőségünk nyilván sok esetben. Ti egy más iskolát terveztetek. Mit jelent ez a névből még csak gondoljuk, ez a valami játékosság, meg a kíváncsiság, meg sok mindent kínál, vagy üzen a név, de mit jelent az, hogy innovatív általános iskola? Egyrészt van-e nem innovatív iskola? Hogy miért lett a névben ez kiemelve?
Pontosan a lényegre tapintottam, mert azt gondolom, hogy ma nem lenne szabad, hogy ne legyen olyan iskola, szóval minden iskolának innovatívnak kéne lennie, mert egyrészt a gyerekekhez kell folyton igazodni, és a világ is annyira gyorsan változik, hogy ahhoz is folyton igazodnunk kell, tehát állandóan innovatívaknak kell lennünk. Tegnap voltam egy beszélgetésen, ahol ott voltak nagy vállalatoknak a vezetői, olyan iparágakból, akikre óriási innovációs nyomás nehezedik, például a mesterséges intelligencia miatt, és abszolút hasonló cipőben éreztem magam én is, így az oktatásban. De néha azt érzem, hogy csak én, vagy csak mi érezzük ezt, hogy így ezzel tennivalónk van. Mert hogy maga ez az ágazat, ez így beleragadt benne ragadt a múltban. Ami egyébként valamennyire érthető, mert ugye a mostani rendszerünk körülbelül 3-400 éve alakult így, ahogy most alakult, szóval azért ez egy rendesen megcsontosodott valami, úgyhogy azért ebből nehéz kijönni. És akkor, amikor mi elkezdtük ezt a sulit, hát ugye ennek röviden az a sztoria, hogy van nekünk is három gyerekünk, és akkor mi éreztük, hogy ez így nem lesz oké, illetve inkább úgy fogalmazni, hogy én éreztem először, hogy ez így nem lesz jó. Én eredetileg mérnök vagyok, én azt szoktam mondani, mondani, hogy én ilyen probléma megoldó vagyok, szóval, hogyha én látom, hogy valahol valami helyzet van, megoldandó van, akkor én hozzá fogok tényleg megoldani. Igen. És akkor először ezt én vettem a fejembe. Én mérnökként valamivel több mint 10 évet innovációs területen töltöttem ezelőtt, szóval sok mindent, sokféle iparágba beletanultam, sok mindent fejlesztettünk, úgyhogy nekem az úgy adott volt, hogy egyébként egy olyan évben, amikor azt mondtam, hogy ez most legyen egy kicsit pihenő év, mert nagyon sok minden átment rajtunk, és kicsit akkor fújjuk ki magunkat, tehát aztán ebből a pihenésből az lett, hogy elkezdtem az oktatásba beletanulni. Úgyhogy én nagyon sok mindent összeolvasgattam, és akkor én éreztem azt, hogy itt valami újat kell csinálni, és azt mondtam, hogy ha most hozzáfogunk egy ekkora feladathoz, amiről azért én éreztem ott, hogy ez most, hogy az oktatáshoz hozzáfogni, az jóval nagyobb feladat lesz, mint korábban bármi, amit én csináltam. De hogyha ehhez hozzáfogunk, akkor ezt csináljuk úgy, hogy érezzem, hogy akkor ennek így tényleg értelme van, tehát hogy ehhez így valami értéket teremtünk. Úgyhogy ezért is döntöttem akkor én úgy, hogy azért az innovatív szó az legyen benne az iskola nevében. Tehát ott már az elején ez volt a szándék, hogy akkor mi valami újat csináljunk.
Több egy szám első szeméről beszéltél, és azt veszem ki, hogy ez a családban vonatkozik, talán a családból valaki, akivel együtt ezt a pedagógiai programot, meg egyáltalán ezt a munkát kigondoltátok, talán a feleséged, vagy valaki?
Igen, igen. Igen, szóval az én fejemben fogant ez meg, és aztán... Hát azért az egy feladat volt meggyőzni otthon a kedves feleségem, hogy akkor így ebbe így nekünk szabad belevágni. De egyébként ez most kísértetiesen hasonló ez a helyzet, ami most van, hogy egy kormányváltás után és már egy miniszterjelölttel, Lannert Judittal, aki ráadásul szerintem egy nagyon jó választás és egy szimbólum lehet, hogy akkor itt tényleg elindul valami új. Szóval kísértetésen hasonló volt a helyzet, mert most is úgy érzem, hogy teljesen be vagyok sózva, hogy akkor itt most tenni kell tenni, és pontosan ugyanaz a helyzet, hogy otthon a feleségem meg így nézi, hogy úristen, most már megint mennyi minden történik itt körülöttünk, hogy biztos jó lesz ez nekünk, de én meg most úgy vagyok, hogy most kell tennünk. És azért érzem ezt, mert szóval olyan nagyon kísérteties most ez a helyzet. Annak idején, amikor én elkezdtem ebbe beletanulni, akkor én már rátaláltam egyrészt a Juditra is, másrészt meg azokból az anyagokból, azokból a kutatási anyagokból kezdtem én is dolgozni, amik az ő munkájának is az alapjai. Így aztán azok a hívószavak, amiket ő most megfogalmaz, illetve hogy egyáltalán most ezeket ki kéne tűzni a közoktatás zászlajára.
Az ő az most a miniszterjelölt.
Igen. Szóval amiket ő megfogalmaz, és valóban meg kell fogalmazni most a közoktatás számára. Ezeket mi megfogalmaztuk magunknak célként 8 évvel ezelőtt.
De jó.
És 8 év alatt eljutottunk oda, hogy már nálunk a gyakorlatban működnek dolgok, úgy, hogy persze azért megjártuk a hadakútját. Tehát volt, ami sikerült, volt, ami nem kevésbé sikerült, volt, ami óriásira kinőtte magát, és egy óriási sikersztori nagyon jól működik a suliban. Úgyhogy ezért vagyok én most ennyire besózva, mert azt érzem, hogy rengeteg időt meg tudnánk spórolni a nagy rendszernek is, azzal, hogyha ezt a tapasztalatot valahogyan át tudnánk adni.
Aha.
Másrészt meg, ha már azt mondjuk, hogy demokrácia most,
igen.
Szóval, hogy azt gondolom, hogy sikerült ott az elején valami olyasmit csinálni szintén, amit most az egész nagy rendszerben kellene. Amikor például mi az iskolának a nevét kerestük, akkor mi ezt megszavaztattuk az akkor még nem is létező iskola iránt érdeklődő szülőkkel.
Tehát volt akkor egy kör, felnőttekből álló kör, akikkel valami párbeszédet folytathatok nyilván, és akkor abban került ez párbeszédben megszavazásra, vagy döntésre, közös
igen.
Döntésre.
Igen. Igen, tehát ezt az egész munkát, ugye az előbb meséltem, hogy én nagyon sokat összeolvastam, rengeteg kutatást, meg nemzetközi pedagógiai, a korszerű pedagógiai megoldásokról, akkor a következő lépés az az volt, hogy amikor már úgy éreztem, hogy most akkor kialakult valami a fejemben, akkor összehívtunk ismerősöket, szülőket, családokat, és akkor elkezdtünk velük beszélgetni. Na, hát akkor kaptunk ideget, meleget, hogy képzeljük mi azt, hogy itt most majd mi egy új iskolát össze tudunk rakni, de hát ugye minden valami új így kezdődik, hogy valakinek a fejében megfogalmazódik, akkor ugye találkozik rengeteg szkepticizmussal, és akkor az így ki kell tartani ebben, és akkor aztán egyszer csak már kaptunk kérdéseket. Szóval az már egy nagyon fontos állomásnak tartottam, amikor kaptunk kérdéseket, hogy oké, de akkor ezt most mégis mi hogyan képzeljük? Tehát ott akkor már fölpiszkáltuk a kíváncsiságot, vagy az érdeklődést. És aztán utána, miután szülőkkel sokat beszélgettünk, akkor ugye én időközben elkezdtem fölvenni a kapcsolatot a hazai tanárképzésben dolgozókkal, például pszichológusokkal, és elmondtam nekik, hogy hát akkor most mi szeretnék egy sulit csinálni, hát ők is elkerekedett szemekkel néztek, hogy ez hogy, de néhányan hajlandóak voltak leülni velem, és akkor átbeszélgettünk dolgokat, hogy én elmondtam nekik, hogy mi mindent tanultunk ezekből a szülői beszélgetésekből, mi fogalmazódik meg az én fejemben az alapján, amiket én összeolvasgattam és tanulgattam, és hogy akkor mi az ő véleményük. Úgyhogy többen közülük hajlandóak voltak arra, hogy akár rendszeresen összejártunk egy-egy kávéra, és akkor én közben haladtam a tervezéssel, és akkor mindig validáltattam velük, hogy akkor ők mit gondolnak. Szóval próbáltam így integrálni sokfelől információkat.
Amit mondasz a indulásra, meg hogy most megint van egy ilyen mentális érzésed, akkor azt jelenti, hogy a változás az neked egy nagyon izgalmas, nagyon fontos jellemzője az életednek, hogy hát ezt nem félsz tőle, hanem keresed talán, vagy kedveled, ha jól veszem.
Hát igen, én ezt úgy fogalmaznám, hogy úgy meg kell ülni a változást. Tehát, hogy olyankor, amikor érzi az ember, hogy változás van, akkor ott valahogy annak az egésznek jó az élére kerülni, és akkor ott hogy feltéve persze, hogy az ember úgy érzi. Most ebben én úgy érzem, mert nagyon sokat tanultam ebben, nagyon sokat dolgoztam rajta, nagyon sokat tapasztaltunk. Most, hogyha nem tudom, azt mondanád, hogy mit tudom, a vitorlázásban kéne valami reformot hozni, akkor azt mondtál, hogy köszönöm, ez biztos nem. De itt ebben azt érzem, hogy itt most mi már letettünk valamit az asztalra, és akkor itt most nagyon jó lenne egyébként így valamit hozzátenni a nagyhoz.
Ez nagyon izgalmas, amiket mondasz. Próbáljunk meg egy pár néhány konkrét dologgal, hogy mi volt az, hogyha ez ilyen csomósítható, vagy összefoglalható, hogy mik voltak azok a legfontosabb alapok, vagy alapértékek, vagy alapváltoztatások, aminek a megoldására kezdtétek az iskolát felépíteni, vagy erről gondolkodni, ezt tervezni. Hát, ami talán mára talán... is érvényes.
Alapvetően azt gondoltuk, hogy egy olyan környezetet kellene fölépíteni, amiben a gyerekek tudnak szabadon mozogni, de hogy ez nem egy ilyen laissez-faire megoldás, hanem hogy azért legyenek azok a keretek, amik tudják ezt az egészet működtetni, és hát ugye a gyerekeknek azért kellenek a keretek, mert nekik még beletanulnak dolgokba, szóval a személyiségfejlődés útján azért ezekre szükség van, de hogy hogyan lehetne ezt. És akkor ugye nekem azért erre volt tapasztalatom, egyrészt ugye az innovációs tapasztalatok, hogy ott is hogyan, tehát mondjuk nem tudom, hogy például amikor feltalálókkal dolgozik az ember, vagy hogy amikor nagyon fontos az, hogy a tudás megosztás az egy olyan légkörben történjen, egy olyan együttműködő légkörben, ahol az tudhat működni, hogy valami ehhez hasonlót kell itt fölépítenünk, és nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel együtt is. Ezt ugye úgy mondjuk az oktatásban, hogy demokratikus iskolát akartunk fölépíteni.
Valahol az olvasmányaimban, amit rólatok olvastam, ez a szó kiemelten szerepel is, vagy ez a jelző a iskola nem elnevezésében, de egyik meghatározójaként.
Igen. Igen, és akkor... Hát persze, amikor az ember valami ilyesmi megközelítést szeretne, akkor... Mi is azt tapasztaltuk, de szerintem ez természetes. Tehát én azt látom a világban, hogy ez tényleg sokszor így működik, hogy nagyon sok mindenki érdeklődött, nagyon sok mindenkit ez fölpiszkált, hogy ez de jó ötlet, és akkor ez milyen jó lenne. Aztán persze kiderült, hogy mindenkinek a fejében valami más is volt. Tehát ott azért az elején ez nagyon nehéz volt, mire ki tudtuk ezt alakítani, hogy akkor ez pontosan hogyan is tudja működni. Már az első évben volt nálunk iskolagyűlés, ahol leültünk a gyerekekkel, és át tudtunk velük beszélni dolgokat. Elkezdtük azt fölépíteni, hogy megértsék azt, hogy nekik van, lehet beleszólásuk akár az iskola működésébe is. Idehoznám azt a gondolatot, hogy egy vezető számára ijesztő lehet az, amikor elkéri úgymond alsóbb rétegektől, vagy szélesebb rétegektől a véleményt, mert tarthat attól, hogy mi van akkor, hogyha itt esetleg a többségnek valami más véleménye van. De ez nagyon szépen működtethető, és erre is volt nekem tapasztalatom, amit hoztam a korábbiakból, az utolsó startup, amit fölépítettünk, mert ugye a innovációs téren sok mindennel foglalkoztunk, tehát ott volt olyan, ahova pályázati pénzeket vontunk be, és akkor termékfejlesztéssel foglalkoztunk, és volt olyan, hogy saját startupot, és ez az utolsó, amit mi elindítottunk, Ideonod néven, ez kifejezetten arról szólt, hogy akár óriási nagy globális szervezeteknél hogyan tudunk alsó rétegekből ötleteket gyűjteni, hogyan tudunk azokra visszajelzést adni, hogyan tudunk egy ilyen problématérben ügyesen mozogva, aztán előbb-utóbb akár üzleti ötleteket is onnan alulról fölhozva azokra építeni. És akkor ezt behoztuk a suliba, és ezt a gyerekekkel is ugyanígy meg lehet csinálni.
De alsóbb rétegeket, amikor mondtál, akkor itt nem társadalmi alsóbb rétegekről van szó, hanem az iskola vagy az intézménynek a hierarchiájában az alattal alul lévő,
igen,
ugye?
Tehát erre gondolsz, nem szociális. Vagy egy vállalati megközelítésben, igen. Ott is ugye az alkalmazotti rétegben.
Az intézményen belül.
Igen. De hát ez ugyanígy megvalósítható egyébként, hogyha társadalomban gondolkozunk, hogy a néptől úgymond begyűjteni az ötleteket, és egyébként most ugyanez a feladat áll előttünk a közoktatásban is.
Már ezt most már globálisan mondod, már globálisan az országra.
Most már, hát akár az országra, akár globálisan is, mert most ugye például ez egy elég összetett kérdéskör azért, de próbálom úgy leegyszerűsíteni, hogy azért ez valamennyire megfogható legyen, hogy azt szoktuk mondani, hogy az iskola az egy háromlábú szék. A gyerek, a tanár és a szülő. Ő nekik hármójuknak tudni kell együttműködni. Nem tud úgy működni, hogyha bármelyik őjük is nem aktív részese ennek az együttműködésnek. Tehát nagyon fontos a gyerekeknek is, és a szülőknek is a véleménye. Tehát akkor most visszakanyarodva oda, hogy például, hogyha most akkor demokratikus iskola a gyerekek szintjén, tehát hogy a gyerekektől nagyon jó ötleteket lehet begyűjteni, mindazonáltal, hogy persze fújják ők azért a magukét. Tehát most például készülünk a diákparlamentre, ahol azt kértük a gyerekektől, hogy kifejezetten az oktatásra vonatkozóan mondjanak nekünk ötleteket, és akkor ugye az egyik véglet az, hogy soha többet ne írjunk dolgozatot, persze, de ez egy nagyon jó, és ugye ez egy népszerű ötlet, de ez egy nagyon jó alapot ad arra, vagy egy nagyon jó kiinduló pontja annak, hogy akkor leüljünk velük, és elmagyarázzuk nekik, hogy mi értelme annak a dolgozatnak. Bár elmagyaráztuk 1000-szer, de akkor elmagyarázzuk 1001-ére is. Tehát ez egy tök jó beszélgetés. Csak az a lényeg, hogy partnernek kell tekintenünk őket, és nem szabad úgy hozzájuk állnunk, hogy akkor ők most az ellenség, mert valami olyasmit mondanak, amit mi nem akarunk. És akkor a másik véglet pedig, amit én gyakran el szoktam mondani, most ugye itt most nem mondanék olyan példát, amit most készülnek behozni a diák parlamentben, mert még ezeket fejleszgetik, de mondok olyat, amit már ők behoztak, ők ötletként. Mi a Fürkészben úgy működünk, hogy péntekenként egy saját fejlesztési projektrendszerben dolgoznak a gyerekek néhány órában, és az, hogy ők ezekben a projektcsoportokba, hogy milyen projektcsoportokba kerülhetnek be, mi azt mondtuk, hogy ebben legyen nekik szabad választásuk. És nagyon sokat kínlottunk ezzel, hogy hogyan lehet ezt ügyesen megoldani.
Hogy elosztott legyen.
Hogy ugye elosztott legyen, igen, tehát hogy nagyjából ugyanannyian legyenek egy minden csoportban, hogy mindenki úgy tudjon bekerülni, és hogy valamilyen észérvek mentén, tehát ne csak adhok jelleggel. És akkor hozták az ötletet ők, hogy hát, hogyha egyébként mi tanítjuk őket a suliban érvelni, hát akkor ezt itt miért nem használjuk a gyakorlatban? És akkor persze ezt ki kellett nekünk dolgozni egy rendszert erre, tehát kidolgoztunk egy érvelőlapot, ahol vannak egyszerű kérdések, ahol néhány szóban vagy néhány rövid mondatban a legkisebbek is tudnak érvelni, és aztán persze ezzel van dolguk a kollégáknak, mert ugye ezeket az érvelőlapot akkor összegyűjtjük, akkor őnekik át kell nézni, és akkor ugye azt ígérjük a gyerekeknek, hogy két csoportba érvelhetnek, és mi megígérjük, hogy a kettő közül az egyikbe bekerülnek. Ami persze még mindig nem biztos, hogy összejön, mert van olyan, hogy valami csoport nagyon-nagyon népszerű, úgyhogy akkor itt megint az van, hogy nem kellett félni ettől a helyzettől, hanem meg lehet velük beszélni. Tehát akkor oda lehet menni a gyerekekhez, hogy figyeljetek, van egy csoport, amelyik borzasztó népszerű, és van nem tudom, kettő, ahol meg viszonylag kevesen vannak, egy kicsit beszélgessünk már. És akkor a tanároknak itt az a kihívás, hogy akkor felpiszkálják a kíváncsiságukat, hogy valahova, máshova. Minden egyes ilyen osztogatásnál, amikor ugye 6 hetente vannak nálunk ezek a projektciklusok, akkor előjön ez, hogy akkor most beszéljünk róla, mert még egy kicsit ezen masszírozni kéne, hogy jó legyen. Na de lényeg a lényeg, hogy az eredeti érvelős ötletet azt a gyerekek adták.
Tehát, hogy legyen tér a gyerekeknek, ami szabadságot és valamennyire, ha nem is korlátot, de befolyást ad nekik, ez amit így megjegyeztem, a demokratikusság, a másik ilyen sajátosság. Most persze sok minden részletkérdésbe már így bele kezdtél és elmondtad, és ezek nagyon érdekesek. Mi az, amitől, tehát van-e még más, ami ilyen csomópontilag meghatározható lenne az iskola sajátosságát tekintve?
Hát napestig lehetne sorolni, hogy mi minden, de talán akkor, ha már arról beszéltünk, hogy akkor mit tűzünk itt ki a nagy közoktatás zászlajára, akkor a kíváncsiság. Uh-huh. Szóval mi ma már a fürkészt már úgy hívjuk, hogy a kíváncsiak iskolája. Szóval azt gondoljuk, hogy a legeslegnagyobb feladatunk az, hogy a gyerekek kíváncsiságát megőrizzük, és egy olyan közeget, olyan környezetet építsünk, amiben őket a kíváncsiság mozgatja leginkább. Nyilván ezt árnyaltan kell elképzelni, mert azért, nem tudom, amikor mondjuk a szorzótáblát kell beseggelni, most csúnya vagy nem csúnya szóval, de ahhoz kell a poroszos megközelítés, uh-huh. jó értelemben. Azt egyszerűen meg kell tanulni. Tehát nincs mese, vagy nem tudom én, bizonyos nyelvtani szabályokat, szóval ezeket meg kell tanulni. De az, hogy a kíváncsiság legyen a legfőbb mozgatórugó, és hogy leginkább ők a kíváncsiságuk mentén tudjanak tanulni, még akkor is egyébként, hogyha mondjuk egy kötött tananyag keretei között kell mozognunk, ez mind megoldható. Tehát például mondtad, hogy mondjak gyakorlati példákat, hogy ha például egy tananyagban kell mozognunk, akkor mi bevezettük azt, hogy nem csak témazáró van, hanem témanyitó is van, ahol az a feladatunk, hogy minél szélesebb látókörben mutassunk meg gyerekeknek olyan dolgokat, amik őket fölpiszkálhatják abban az adott tananyagon belül. És akkor ehhez például van egy ilyen háttértudás, amit mi használunk, ezt hívjuk többszörös intelligencia megközelítésnek, ami arról szól, hogy nem csak nyelvi, verbális és matematikai, logikai intelligencia van, ami még mindig ma nagyon a köztudatban van, hanem van 8,5 ilyen intelligencia terület, van egy térbeli például, van egy interpersonális, van egy zenei, és akkor ezt itt sorolhatnám, és ezt, szóval mi emberek, sokfélék vagyunk, mindnyájunknak van olyan, amely területen erősek vagyunk, és olyan, ahol nem annyira. Na most, ahol erősek vagyunk, az egy kis kapu arra, hogy meg tudjunk szólítani. Tehát például, hogyha történelmet akarunk tanítani, és tudjuk, nem is kell tudnunk, hogy a gyerekek között egyébként kinek milyen, ki melyik intelligencia területen erős, hanem csak azzal foglalkozunk, hogy az adott történelem tananyagot megmutassuk sokféleképpen, például, hogy matekosan megközelítve mondjuk, hogy nem tudom én, ezt például annak idején én vittem be egy órára, amikor a Amerika felfedezése, meg ezek a nagy utazások, meg hogy például a borsnak, hogy aranyárban mérték a borsot, hogy akkor számoljuk ki. Ez egy matekos megközelítés, hogy akkor mennyibe kerülhetett akkor, hogyha aranyárban mérték, és mennyibe kerül most. Vagy hogyha szintén mondjuk a történelemnél tartunk, hogyha elzárunk minden egyéb információcsatornát, és csak hangokat hallgatunk, és mondjuk meghallgatjuk a csatazajt, vagy meghallgatjuk a hajó vitorlájának a susogását, egészen elképesztő egyébként, hogyha csak ezen a csatornán inspiráljuk a gyerekeket, hogy mennyire beindul a fantáziájuk. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az anyuka otthon a lefekvés előtt egy mesét olvas, Szóval nem megnézi a gyerek, ugye ez a, mi ma van ez a rengeteg információ, hogy egy mondjuk egy animációs filmet néz, és ott mindenféle zörejekkel és mindenféle vizuális hatásokkal befolyásolják az embert, hanem csak a mesét hallgatja a gyerek az anyukától.
És kénytelen saját maga beágyazni, képileg elhelyezni ezt a...
Igen.
Sétálj végig az ujjaddal, fekete, fehér. Botladozz el feketétől a fehérig, játsz nekem.
Botladozz csak. A Demokrácia most című műsorban a Fürkész Innovatív Általános Iskoláról beszélgetünk Berett Zoltánnal. Hát már rengeteg olyan rész volt, ahol megállhattunk volna, és az külön egy-egy ilyen egy órát kitölthetne, de mégis azért menjünk tovább. Tehát valamennyit az iskoláról én már így érzékelek, még a hallgatóink is talán hallhattak, és az már nagyon fontos volt, hogy mondtál olyan szereplőket, akik az oktatásban kikerülhetetlenek, és itt három lábat mondtál, a gyerekek, a pedagógusok és a szülők. Ebben és aztán meséltél az előbb, vagy beszéltél itt módszerekről is, amelyeket egy picit megérzékeltünk, de most ennek nagyon a részletébe, ha csak valahogy bele nem viszel bennünket, nem mennék vissza, hanem hogy talán erről a viszonyról, ennek a három lábnak a viszonyáról, amiről beszéltél, hogy sikerül tisztázni, hogy kinek mi a szerepe ebben az együttműködésben, ami az iskolában és a családokkal és a gyerekekkel történik, és egyáltalán erről mit tudsz mondani, főleg a tanárok egymás közötti viszonya is érdekelne, de főleg a szülőkkel kapcsolatos viszonyban mit lehet kezdeni egy innovatív általános iskolában?
Hát talán itt az elején azt érdemes elmondani, hogy főleg a magániskolákban óriási kihívás az, hogy ott, ahol ugye a szülők fizetnek az oktatásért, ott ne az a viszony alakuljon ki, hogy akkor, hogyha a szülő fizet, akkor ő meg is mondhatja, hogy abban az iskolában mi történjen.
És jó jegyet is kap a gyerekre.
Ja, igen, és hogy még azt is szeretné, hogy jó jegyet kapjon a gyerek. Igen, szóval, hogy ezt... Ebben is nekünk azért nagyon sok munkánk van, és nem mondom, hogy néha nem feszültséggel teli, de ki kell tartani amellett, hogy a szakmai döntések azok az iskola kompetenciája, iskola vezetés és a tanári csapat kompetenciája, és hogyha ezt sikerül határozottan így megőrizni, mindazzal együtt, hogy közben partnerek maradunk, és hogy ennek a lényegét elmagyarázzuk a szülőknek is, hogy egy iskola különben nem tudna működni, akkor szóval ez alapfeltétel ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk bárhogyan is együttműködni.
De viszont akkor valamilyen módon az ő terepüket és az ő területüket és eszközeiket is valahogy meg kell jelölni, hogy mi az, amiben viszont szavuk és akár meghatározó szavuk van.
Így van. És nagyon is fontos egyébként, hogy ők mit gondolnak, csak az a kérdés, hogy azokat hogyan lehet megvalósítani, vagy hogyan nincs annak helye. Uh-huh. Tehát mondjuk akkor, amikor mondjuk egy szülő azt szeretné, hogy nem tudom én, informatika óra helyett is angol órát tartsunk, mert szerintem az sokkal fontosabb, hát ez megvalósíthatatlan, de hát ezt mondjuk viszonylag magától értetődik, de ha szükséges, akkor ezt ennél mélyebben is el lehet magyarázni. De például az, hogy mondjuk a szülőknek is szavuk legyen abban, hogy ők mit tartanak fontosnak például a gyerekeknek megtanítani, és akkor most megint egy ilyen fontos hívó szó így az új célkitűzésekben, most az oktatási rendszerben, hogy az életre neveljünk. Szóval mi például megcsináljuk azt a suliban, hogy megkérjük a szülőket, hogy mondják el ők, hogy szerintük mit kéne a gyerekeknek tanítani, és akkor mi például a pénteki projektrendszerünkbe ezt beépítjük. Szóval egy projektciklus az arról szól, hogy elkértük a szülőktől, ők hoztak egy csomó ötletet, nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni. Elmondják azt, hogy ma ebben az információs zavarban hogyan lehet eligazodni, valahogy ezen gondolkodjunk, vagy tanítsuk a gyerekeknek. Orvos szülők hozzák azt, hogy akkor valahogyan első segélynyújtás, újraélesztés, és a többi, hogy akkor ezt kéne valahogy behozni. Szóval ilyen ötleteket, amik egyébként teljesen relevánsak.
Igen. Tehát abszolút, nem mindig kerülnek megnevezésre, talán egy hagyományos.
Igen, és egy iskolában ezeket nem feltétlenül tanítják.
Hát erre gondolok, igen.
Igen. És akkor ezeket be lehet építeni, de most, hogyha nincs mondjuk egy iskolának egy ilyen projektrendszere, akkor is azért ebből a párbeszédből, hogy az adott iskola keretei között mit lehet ebből megvalósítani, a párbeszéd az nagyon fontos. És akkor meg lehet ez egészet fordítva is közelíteni, hogy mi az, amiről én például azt érzem, hogy nagyon-nagyon sokat kell beszélni a szülőkkel, hogy az iskola az egy közösség. Tehát csak közösségként tud működni. Mondok egyet, ami például szülők arcán szoktam látni, hogy